117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Hogy készül a Serrano sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Timár Andrea.
Jó estét kívánunk! A stúdióban a mai vendégünk Szegál Viktor, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. A szakmát képviseli Koller Tamás.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat és téged is körünkben.
Köszönöm a meghívást.
És jó a szemészet különben?
A szemészet? Hát mikor rádadnak egy szemüveget, nem tudom. Nem
de jó a szemed, jól látsz.
Én gyerekkoromban szerettem volna a szemüveget, nem tudom miért. Most megvan.
Most megvan ennyi. Az helyis. Viktor, azt szerette volna megkérdezni, bár most már szinte tudom is a választ, de azért érdekel, az ételekről beszélni szeretsz a leginkább, vagy mondjuk fogyasztani őket, tehát enni szereted, vagy pedig készíteni?
Hát ha csak beszélni szeretnék, akkor lehet, hogy kritikus lettem volna étterembe járó és erről író. Nem, hát leginkább főzni szeretek, aztán közben előtte utána beszélni róla, az mindig nagyon jó. De enni szeretni, az meg... Bár van példa, tudok példákat, akár híres séfeket, akik nem feltétlen szeretnek. Szerintem azért ezt kell szeretni enni. Nem? Kell. Hát szerintem Tamás is megtehet, hogy az, hogy beleharapjál egy jó szelet húsba, vagy egy utcai ételbe, vagy szóval, hogy szerintem még akár mi jobban is tudjuk
értékesíteni. Az értékesítést is, igen.
Igen.
Tehát ért kell, hogy tud mond, hogy Dani úgy az ételt a vendég részére, hogy amikor az első vagy második mondatnak a végénél tartasz, akkor a gyomorsav elinduljon. És már nyeljen nagyokat.
Egyébként ki ez a híres séf, hogyha ez nem titok, hát mi lenne titok, aki nem szeret enni?
Ja, hát ez nem is titok vagy nem titok kérdése. Egyszerűen vannak olyanok, akik kifejezetten nem szeretnek enni, sőt olyanok is vannak, akik egyébként fine dining étteremben sem igazán járnak, és mondjuk van Michelin csillaguk. Tehát, hogy ezek ilyen ezt mondja, hogy neki ez munka, nem tudom, nekem például...
De bevallottan nem szeret enni? Tehát, hogy olyannal találkoztál, aki bevallottan, vagy pedig csak észrevetted valami kis jelenből?
Tehát kóstolnak, de az, hogy bejön egy tehát, hogy neki ez az evés, mint evés, az egyszerűen időpazarlásnak érzi. De persze ebben van egy kis ilyen autista őrület is a munkával, és szerintem teljesen mindegy, milyen munkát végező, ő egyszerűen ilyen.
Uh-huh. De amit, ha... Szerintem legalábbis, vagy akikkel találkoztam. Én az őrültekkel találkoztam majdnem mindig. Aki munkának, munkának tekintette, álltam, az, aki már csak munkának tekintette, azok általában kiégettek voltak már, és már nem szívből főztek.
Igen, ez egyébként nagy baj egyrésztről, másrésztről meg nem tudod okolni, hiszen azért nehéz, ez nehéz, és nem Magyarországról beszélek, a világról. Ez nagyon nehéz munka. Én találkoztam olyan séfekkel egy poros amerikai kisvárosba, a reptér mellett, ahol egyszer csak láttam öt ilyen kis food truckot, hát mondom, itt meg kell állni, valamiért úgy éreztem, tehát észérvet, nem tudok mondani, miért álltam ott meg, de valamit úgy éreztem. Uh-huh. És bementem, és tényleg volt öt food truck, mindenki valami más csinált. Hát én úgy néztem azt a hamburgerest, semmi kedvem hamburger tenni, de valahogy az úgy, nem tudom, na, megvettem, elvittem, leültünk, ott mindenféle ételeket ott vásároltunk körbe, és utána mondta, hogy gyere vissza a végén, hogy mondd el milyen, mondta a srác a konyhán. Vissza is mentem, mondta, hogy elképesztő volt, és elkezdtünk beszélgetni. Kiderült, hogy ő egy három Michelin csillagos étteremben volt séf helyettes, amíg egy nap egyszerűen érezte, hogy tehát ez ennyi volt. Uh-huh. Ő megrekedt, megcsömörlőd, gyűlöl mindent és mindenkit. Elment, food truck, minden nap megsüti magának ebbe a kicsi truckba a 101-2 zsömléjét, eladja azt a 100 hamburgert, aztán lemegy a tengerre. És pontosan az óceán partra, és ezzel neki így vége is. Na és tehát ki lehet kerülni a mókusgerékből, jól is, uh-huh. És hihetetlen, hogy milyen jót csinált.
Mert mitől volt az jó, az a hamburger? Mit tudott, amit...
Hát azt, hogy ő nekiáll egy kocsiba, nem ment el megvenni a nagy áruházba mondjuk a fagyasztott zsemlét, hanem pedig most oké, én láttam meg még páran, de lehet, hogy a többségnek ez tök mindegy lett volna, mert finom volt a hús, egyszerűen odafigyelt, csak arra az 5 dologra odafigyelt, amit belerakott, de arra nagyon.
Egy egész lett az 5-ből.
Így igaz.
Én egyébként meggyőződésem, mert magam is tapasztaltam olyat, hogy tényleg a szakács lelke, vagy a lelkülete, vagy a szeretete, vagy az igyekezete, az érződik az étel ízén. Ebben teljes mértékben biztos vagyok, tehát tapasztalatból tudom.
Ez meg a pH érték?
De ez nagyon így van. Hát például Indiában, aki gyászol, az nem főzhet.
Az nem is főzhet.
Bizony, amilyenkor a család viszi neki, vagy nekik az ételt. Uh-huh. És szerintem ez pont azt igazolja pontosan, amit te is mondasz, meg úgy általában is gondolunk.
Egyébként nagyon durva, sokszor elgondolkodom, hogy azok az állatok, akiket megeszünk, mert gondolom egyikünk se vegetáriánus, hogy azoknak a...
Én vegetáriánus vagyok, csak növényevő állatot eszek.
Jó. Na mindegy, szóval messzire mentünk.
Ezt kisípoltak most téged.
még egy kérdésem van, mert hogy sokat beszélgetünk mostanság az ételekről, és egyre kevesebbet eszünk, ez nem érem értendő, de hogy azt tapasztalom, hogy van egy ilyen divat, hogy az egészséges étkezés az egyre, tehát hogy azt mondják, hogy nagyon-nagyon kevés kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, mentünk a kevesebb több. Nem tapasztalod ezt, Viktor?
Nem nagyon, egyébként nem nagyon tapasztalatom, de az biztos, hogyha mostantól kezdve elkezdenénk pont fele annyit enni, mint amennyit eszünk, nem lennénk éhesek. Ebbe biztos vagyok. Szóval persze, hogy kevesebbet kell. Én egyébként próbálom is, és lényegesen kevesebbet eszem, mint régen ettem, sokkal-sokkal. De a munkából adóan viszont állandóan kóstolunk, és azért ez egy nagyon össze-vissza dolog.
Sokkal kevesebbet, tehát maximum egyszer ül az ember, étkezni, viszont igen. Egész nap, már elnéz, kitölt a galuska, az ember elmegy mellette, gyorsan egy kevés, még 2 kanálból a levesből hozzá, és mindig összejön. Annyira furcsa volt, amikor először Ausztriába jártam kint. Még szálloda részsel magyar önnapokat tartottak, már 2 forrás kéne a paprikás csirkének, és megszólalt a Duda. És mondták, hogy füstük. Hát de mondtam, most nem, most szakszervezet, és most mindenki leül, és akkor most eszünk. Mi ott álltunk, és nem értettük. De Hanziék jöttek, ezárták a gázt, és mondták, hogy nem, most fél óra pauza.
Bizony, és hogy ennek ez egyébként nagyon fontos.
Igen.
Ez nagyon fontos, ugyanis én is ugye 10 sok évig éltem külföldön, és dolgoztam, és nekünk az étteremben napi 2-szer leültünk enni. És ebben nem csak az a klassz, hogy leülünk, hogy ülve eszünk, mert nekünk már ugye a szakácsoknak az is óriás dolog.
Társaságban.
Ja, igen. Hanem, hogy együtt ülünk le az üzletvezetőtől, a mosogatóig, a felszolgálótól, a cukrászig, mindenki ott van együtt, tehát az evésen túl azért ennek, azért ott úgy szocializálódik mindenki.
Hát egy csapat összekovácsoló része is van.
Igen, és ez nagyon sokat segít a munkában.
Bocsánat, bennem felmerült a kérdés, mert van egy messzi távol-keleti barátnő, ami azt mondja, hogy náluk az étkezés során nagyon sok mindent el lehet mondani a társasági viszonyokról, kikivel, hogyan van, hogy kinek tálalja, nem tálalja, hanem nyújtja át a bármit is, tehát egy asztal köröt sok mindent meg lehet tudni a viszonyokról, és jut eszembe, hogy mondod, hogy együtt enni. Amikor ma annyira megy minden a fine dining felé, és mindenkitől elvárás, hogy az étere koncentráljon, hogy odafigyeljen, azt tegye, azt a picit, azt nagyon élvezze, nem viszi el mondjuk ez meg nagyon a hangsúlyt arról, hogy az étkezésnek sokszor az az értelme, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk közben, teli szája, meg...
De persze, hogy így van. De egyébként a fine diningban is így van. De a világ az nem megy egyébként a fine dining felé. Egyáltalán nem. És ha megnézzük, az, hogy többet beszélünk róla 500-szor, mint beszéltünk 10 éve, az egy dolog, és hogy többet hallunk róla a rádióban, a tévében, olvasunk, mindenfele. De a világ nem megy, és a világnak hány százalékát érintette meg valaha a fine dining? Az 1%-át? Mondjuk.
Igen.
Tehát tudod, hogy hányan megy közülünk el valaki a párjával 150 000 forintért, vagy akár 300 000-ért vacsorázni? Hányszor? Tehát, hogyha ezt megnézed, akkor nem sokan. Az más kérdés, hogy sokat ad mindenkinek, mint ahogy nekünk is Magyarországon ezek a, mondjuk ez a most 7 Michelin csillagos étterem, és még a maradék 60, amelyik mondjuk, amik még nagyon-nagyon jó, és sok más, amiről lehet, hogy pont olyan jó, de nem tudunk, de a lényeg, hogy ezek persze sokat adnak a gasztronómiába, hogy ugye leszűr ez a fajta tudás, alapanyag használat. De maga a fine dining, mint olyan, azért ez nem egy... Ez széles nem egy, körben. Ez nem egy olyan nagyon széles körben. Az, hogy mennyire ismert, meg mennyire ismertek a séfek, az ugye nem azt jelenti, hogy akiket nézünk a tévébe, azhoz nem biztos, hogy elmegyünk, meg a nézők közül hányan mennek el oda vacsorázni az éttermébe.
Igazad van, csak erről beszélgetünk sokat. Nem, lehet, hogy azért, mert mondjuk ha ettél egy jó gulyáslevest valahol, akkor arról mennyit tudsz beszélni? Hát jó volt?
Hát én sokat egy jó gulyáslevesről, de egyébként.
Megengeditek, hogy megkérjelek benneteket, hogy egy gulyáslevesről ti ketten szakmailag hogyan beszélgettek el mondjuk 3 percet?
Nem, jó legyen. Az a lényeg, hogy jött egy új jelentkező, akkor azzal kezdtük. Mondjuk én magyaros ételmet hittem főleg a belvárosban, megmondtam, hogy a gulyásleves. Nincs benne szalonna, nincs benne babérlevél, ez az alap.
Igen, hogy ha már a szagában köményt érzel, akkor már baj van, tudod, tehát hogy a fűszer használat. Szóval nagyon sok minden kiderül egy gulyáslevesből, rengeteg minden, és abból is, ahogy ugye manapság ugye újra gondolják. És nagyon sok jó dolog születik, meg hát sok vadhajtás is van, mondjuk így, de hát ez nem is baj, hiszen a nap végén, úgyis a vendégek mondják meg, ízlik nekik, akkor ízlik.
Ez egyszerű tök lehetőség. Jó. Egyszer kerül ki a tányér elé. Onnantól igen. Kezdve azon nincs javítás. Az valamilyen szempontból, hogy szóba jut az egészséges étkezés, és meg minden. Tök nagyon furcsa, tehát hogy próbálják levinni a normákat, tehát a só még jobban csökkenjen, még a fűszertelenség.
A vége azt tudod, szereti, vagy nem szereti. Megeszi, vennék, fizet érte, vagy nem fizet érte. Ez na, nem,
igen.
Tudod, ennek mindig ez a vége. Mi itt vitatkozhatunk, meg beszélhetünk róla, meg cukrászokkal is vitatkozunk, hogy kell kinézni a dobostortának, meg a mindenféle, meg lehet-e olyat, hogy az Esterházy. Mindent lehet. Én mindig mondom, mindent lehet. Ez nagyon egyszerű. Szeretik, ha te újra gondolod a töltött káposztát, vagy nem szeretik. Ez átmegy, meg megmarad az idővel, vagy nem marad meg. Mert az se volt régen. Van, aki úgy érzi, hogy az ciki volt régen, van, aki azt mondja, hogy ez, nem tudom, ez mégiscsak a vendégekről szól. Vagy hát kéne, hogy szóljon.
Kéne, hogy szóljon, igen. Volt egy ilyen hasonló jellegű, hogy a Remy Martin egyszer jött így promotálni, és közölték, hogy akkor most lincsokit adunk, és lefújtjuk 18 fokra, mínusz 18 fokra a konyakot. És mondom, figyelj, Andris.
Az azért bántó.
Figyelj, Andris, most idáig, mondom, meg azt is tudom, hogy gőzöljük a poharat, még nem. Ezt kit érdekel? Adjátok el a Remit, adjátok el. Csak fogjon valami promócióval. A vége a szám. Az a gond, hogy nagyon sokan abból indulnak, és azért szeretnének gasztronómiával, vendéglátással foglalkozni, mert látták a Casablancát. Igen, Rick ott ül a bárszéken, aláírja a számlát, int 2-t vagy 3-at, és azt hiszik, hogy ebből lement a nap.
Hát igen, sőt, ma már a Casablancát sem biztos, hogy sokan látták, igen. Tudod, de mindegy, mert itt vannak az új filmek, amik arról szólnak, hogy mész a foodtruckkal körbe a világba, küldesz egy Facebook posztot, és hirtelen 200-al állak sorba. Szóval, hogy ez nem ilyen a való világ.
Egyébként milyen érdekes, pont ma állapítottuk meg, amikor a Ligetben, a Széchenyi fürdőnél nem hiszitek el, hogy mekkora sor állt mind a két irányban, nem tudom elmondani, nem, de ilyen sort még talán soha nem, még szilveszter napján se láttunk, tömött, hosszú, két irányba menő, elképesztő sorok voltak, azon gondolkodtunk, hogy bekerülnek-e a nap végére, akik most a végén állnak, és hogy miben reménykednek, és hogy ez hasonló sorokat egyébként csak a New York kávéház előtt, illetve az utóbbi időben Frici papa előtt lehet látni. Frici papa a Király utcában, ahol én nem tudom, hogy hol mi jelent meg nála róla, de azt látom, hogy a spanyol turisták éjjel-nappal zárás előtt 2 perccel még szeretnének beszaladni, még az utolsó maradékokat is megenni, hogy...
TikTok és az Instagram, igen, az lesz. Persze.
Social media rengeteget változtatott.
Nagyon sokat változtatott, rengeteg jóval, és legalább ugyanannyi rosszal is. És hát ez benne van. A kérdés az, hogy ez ki hogy lovagolja meg. De egyébként a nap végén meg mindig minden arról szól, hogy eljönnek, jól érzi magát, elmondja másnak, hogy jó volt. Ugye ez a fajta Insta és TikTok videósok, ez ugye sokan mennek csak azért, hogy bejelentkezzenek onnan, ahonnan már sokan bejelentkeztek, ami persze egy ideig megy, de azért ezekből a helyekből is azok maradnak meg, amik azért legalább valamiféle minőséget képvisel, vagy lehet, hogy csak én szeretném ezt hinni, már nem vagyok ebben én sem biztos.
Ha külföldön járok mondjuk Olaszországba, akkor azt nézem, hogy hol parkolnak a Vespák, oda jár a helyi. Hol bemegy be a rendőr enni, tehát a helyi. Illetve, ha láttok mondjuk egy TripAdvisoron valamit megjelenve, és láttam, hogy föl van magasztalva, azért megnézem, hogy hány éve használja ezt a nevet. mert nagyon-nagyon könnyű, most fölfuttatják, utána csinálnak valami krakot, vagy bedől az egész, és utána átnevet változtatunk.
Persze, meg hát ugye azért ma már ezt is okosan kell nézni, tehát ha megnézed ezeket a review-kat, mondjuk a Google, mondjuk ami a leggyorsabban megnézi, minden turista megy az utcán, és látod, hogy 4,8 meg 5 csillag, na de hányból? 50-ből? 500? Én, ahol nincs 4-500 értékelést, én azokat oda, annak nem is hiszem el, amit ír, mert az onnantól indul el, és ahol van már 1000, 2000, 3000, és egyébként egy 4-1-2 tizedes pont 2000 review után, az sokkal többet ér, mint 5 csillag, ahol voltak mondjuk 200-an. Tehát, hogy, mert az még nagyjából a baráti kör plusz, igen, akiket megkérünk. Rokon tehát, hogy azért ezeket is persze mindenki próbálja úgy, ahogy befolyásolni, meg használja. Tehát volt olyan foglalás, ami most már több mint 2 éve dolgozom, Barcelonában csináltunk egy helyet, és egyik nap mondtuk, hogy láttam, én elmegyek egy indiaiba, elég volt. Spanyol, semmit nem akarok, sem mediterrán. És mentünk az indiaiba, barátokkal, hogy 5-6-an, és 100 méterre az indiai étteremtől, így benéztem balra egy mexikói étterembe, és így egyszerűen be kellett. Mondtam a gyerekeket, kész, most telefon, lemondjuk, és ide beülünk, valami egészen megrendi. Olyan élmény volt, hihetetlen volt. És mondta, hogy honnan ismerted, honnan tudtad? Sehonnan, tényleg nem tudtam. Egyszerűen benéztem, láttam hátul ott a konyhán a srácokat, az éttermet, fú, nagyon jó volt. Aztán kiderült, hogy ez egy komoly hely, meg minden, de hogy se csili-vili nem volt, semmi, egyszerűen csak úgy
az illatom, néha meg
tudott,
a szíved,
hogy oda, igen.
Ez már a második alkalom most ez alatt a rövid idő alatt, amikor azt mondtad, hogy nem az érvek, hanem egyszerűen a szíved, vagy a lelked, vagy az illatok, vagy az ösztöneit súgták, hogy be kell valahova menned. Azt olvastam, hogy gyermekkorodban már világos volt. Már akkor súgtak az ösztönök, hogy neked a konyhaművészet a jövőd. Igen. Mit súgtak? Hogyan súgták? Mikor súgták?
Hát nem tudom, őszintén szólva én erre próbálok visszaemlékezni, így többször így eszembe jut ez a dolog, nem tudom, én nagyon problémás gyerek voltam, nagyon válogatós voltam, nagyon mai napig is, borzasztó válogatós vagyok, de ettől függetlenül imádtam főzni, meg azért az illatókkal.
De várjál, csináljunk vissza, te gyerekkor mi az, hogy imádtál főzni, hát csak nem
hát én 8-10 gyerek. Éves koromban, hát kezdtem a szendvicsekkel, amit magamnak csináltam az iskolába, én utáltam egy csomó dolgot, tehát nekem valaki csinált szalámival, meg paprikával egy szendvicset, tehát a halálom volt. A paprika is, meg a szalámi is.
És te mit rakál a reggeli?
Hát azért, mert én aznap nem tudom, én például mondjuk csak sajtot szerettem volna vajjal. A margarint kilométerekről kiszúrtam, rosszul voltam tőle a mai napig is, főleg, ha még melegítik is, ha még fel is evítik, az már mondjuk egy gyötrelem. És szóval, hogy én ezért kezdtem el, és akkor elkezdtem magamnak csinálni. Aztán ma már brunchnak hívják, akkor még csak egy ilyen hosszú, készülődős reggeli ebédnek hívtuk. Úgyhogy tulajdonképpen így kezdődött.
Hova vezetett az első lépés innét? És hogy jöttek utána a külföldi részek?
Hát úgy, hogy ugye elkezdtem dolgozni ebbe, hát azért az egy nagy sok, így gimnázium után így bekerülni egy ilyen világba, azért hát mondjuk te tudod, hogy azért ez egy nagyon kemény világ, nem, hogy akkor érettségi, még a középiskola se volt meg ott a séfeknek se. Tehát nekik már jöttél a gimnazista, mondjuk mint ma, mintha valaki 3 diplomás bemenne a konyhára, körülbelül olyan volt 87-ben bekerülni érettségizetként az iskolába.
Igen, tehát ők... Voltak a szakmunkástanulók, és jöttek az érettségizetek, akik másfél évet húztak. Uh-huh. Másfél évre jöttek utána rá. Teljesen másként volt kezelve. Hova kerültél akkor?
Teljesen. Én nekem a Hiltonba kerültem föl, ami azért nagy dolog volt.
Nagyon nagy dolog volt.
Nagyon nehéz volt. 5-en kerültünk be akkor ott az egész országból, és 500-an akartak. És hát nehéz is volt benn maradni.
Miért már ott teljesítettél valamit? Vagy?
Hát...
Nem. Biztos, hogy kellett
ott,
hozzá.
Ott nem lehet, tehát ott nem az első 5-nek volt kapcsolata, az első
500-nak, igen.
Az első 500-nak volt a kérdés, hogy a kivégén, hogy...
Juhász volt még ott, nem?
Juhász úr volt ott, és hát egyébként átérdekes volt, mert én úgy tudtam ott bekerülni, hogy már a legutolsó, hogy hív, és ott volt a gazdag gyerektől, de a régi éttermes családtól, tehát mindenki valami brutál protekcióval, és akkor valahogy teljesen véletlen kiderült, hogy a szálloda, vagy talán a szálloda csoport vezérigazgatójának a titkárnője keresi a gömbfejes gépíró, még akkor ezek voltak az új gépírók, amiben ez ilyen gömbfej, már nem így csattogtak, hanem egy ilyen gömbfej, az valami óriás dolog volt, de hogy ő nem talált...
Halk volt, meg nem
de hogy ő nem találta ezt a... Mert ugye hiánycikk, hát hiánygazdaság volt, Na, de anyukám tudott szerezni egy ilyet. Ah. Na, így. így sikerült. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces, hát ma meg már főleg. De ettől függetlenül egyébként szórták ki az embereket, szóval még ilyen nagyon más világ volt, de én nagyon szerettem.
Látja úgy, hát én ilyen szemben őrültnek tartom én is magamat, mert elviselem az ilyen őrülteket. Tehát a Juhász egy nagyon jó szakember volt, nekem az ő barátja rugdosta szét a seggemet, a Teizehofer Gábor. Ők együtt voltak tanulók a Lukácsnak.
Hát Lukács az egyébként nagy legenda, én ismerem őt, meg találkoztam mostanság, de annak idején én csak a tanulókat tudom, akik sírva mentek utána a haza onnan minden nap, mert nem bírták, az elvárásokat.
Képzeld el, hallottam egyszer olyan történetet, a Légrádéknak a lenti pusztájánál, akkor éppensége már
ez a... legendás.
Igen. Disznóvágás volt, és hát a két fiatalnak is le kellett menni, hogy lementünk. Nagyon nagy konyafőnökök voltak abból az időből ott. A Juhász úr volt ott, a Teizehofer volt ott, a Lukács, a Zsupányi volt, az apostolok volt, ez a pannoniás, és akik így. Ezek mind úgy megjelentek. Reggel 9-kor már kevertük a főzőlében, tehát az abalében a dolgokat.
Azt hittem a pálinkát mondod.
Nem, ők már aludtak akkor, addigra meg volt minden. 6 órakor kezdtek, de már akkor ketté volt vágva a disznó. És akkor pakolászunk ott el a társammal, hallottam, hogy valaki ezt így mesélte, akkor belerúgtunk egy ládába. Hát ott volt a máj, a tüdő, meg a szív. És akkor gondolkoztunk, hogy akkor mi van a hurkába.
Hát ez az.
Most mi volt a hurkában? Mondjuk meg azért az egyik
megfejtést. Hát
és ami nem tudok a mai napig elfelejteni, akkor nagyon rögtünk, hogy vitték le a teknőt, ők megbotlottak, beleesett a szakállával, és fölkeltek. Az az egy disznóvágásról olyan élményeim vannak ezektől az emberektől, de egy más.
Na de mi volt a hurkában?
Nem tudjuk mi.
Na hát szóval már annyi mindenkiről...
Ezt most próbálja elfelejteni ezt a történetet. Láttam,
mindenkiről beszélgettünk, bár engem még egy pillanatra, csak tényleg egy rövid pillanatra térjünk vissza. A kezdetek azok engem mindig a legjobban érdekelnek, hogy azért neked ott eldőlt, hogy nem kukás leszel, meg nem rendőr, meg tűzoltó, hanem szakács. Ez tényleg már gyerekkorodban így, hogy amikor mindenki más rendes ember, tűzoltó, meg kukásautós akar lenni te?
Hát igen, nálunk a családban ez más volt, mert apai ágon van 4 generáció pszichológus, meg a most már a lányom is az, és anyai ágon meg 3, hát sőt, most már az is 4 generáció jogász család, tehát így aztán tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy vajon melyik leszek a kettőből, de ugye egyik se.
Még orvos lehettél volna.
Igen, uh-huh. De az meg egyáltalán nem érdekelt. Többi se igazán, tehát hogy én ezt nem is sose gondoltam. Valamiért a nagyszüleim, nekem a nagyapám is bíró volt, ő valamikor úgy érezte, hogy ez a bírói dolog, ez nekem nagyon illene, és egyébként van is benne valami, és tényleg igaza is volt, én azt gondolom, akkor is, ma is ezt gondolom. De nem, valahogy nem tudom, történelem, hát így gondolkodtam, hova menjek, és aztán hallottam meg 87-ben, ez volt az első ilyen év, amikor érettségivel el lehetett menni elvégezni már a szakács szakmát. Pszí, mondom, na ez szuper, megyek.
Család
mi lehet? Semmi család, nem, örültek.
Mert ugye nem, ezt az előbb mondtátok, és milyen ciki aztán... érettségivel egy konyhába
beállt. Nem, másképp látta
csak
világot.
Hogy tök más világba csöppentél be, egy ilyen teljes sok volt belebekerülni. Meg hát ugye le is néztek ezért, mert ugye magasabb végzettséged volt náluk, de ez teljesen mindegy volt egyébként.
Nem lehetett igazából kezelni úgyse a helyzetet, hogy bejött úgymond az illető, nem a 14 éves szakmunkás tanuló, de ugyanazt a melót adják neki egyszerre ki.
Tehát most gondolj, mi voltunk 18-19-20 évesek, és kezdtünk a 14 évesekkel. Uh-huh. Tudod, szóval...
És a 10 évesek már elnézést, mi a honvédség, nem azt mondom, hogy alázásra vagy megtörésre.
Hát, de az
azért
is,
voltak szintek.
Az is.
Menj el a kiskacsatól pénzőért. Tehát mindig nincs olyan.
Tojássárgítóért, balkezes késért, meg mit tudom, ilyen sok ilyen hülyeség volt. De mindegy, de azokat azért már így tudod kezelni. Meg nekik se volt olyan poén, a 14 évessel azért ez viccesebb volt, tudod. Uh-huh. De teljesen mindegy, mert ebben a szakmában pont az a szép, hogy elkezdesz dolgozni, és akkor... Vagy csinálod, vagy szorgalmas vagy. Én sokkal, ugye sok-sok évvel később, amikor már 120 ember volt alattam 15-20 országból, én ott is összeszedtem őket, és elmondtam, gyerekek, leszarom, hogy honnan jöttetek. Hogy ki mit csinált, milyen vallás, milyen égtájról, milyen földrészről, baromira nem érdekel. Van tiszta, meg piszkos, meg szorgalmas, meg lusta, ezek a variációk vannak, semmi más nem létezik. Úgyhogy mondom, ezt el se kezdjétek. És egyébként ez jól is működött. Na de így, ez így van ebben a szakmában, és pont ez a szép, hogy itt tudod, egy felvételi beszélgetésen beszélgethetsz, de az úgyis kiderül pillanatok alatt.
Soha meg a bors ugyanaz, csak maximum máshol van tartva.
Ennyi, mindegy, hogy a világon hol vagy, ha szorgalmas vagy, meg keresed a munkát, meg odafigyelsz, akkor ez egy tök jó dolog. Aztán persze kell az érzék, meg minden más, de az azért az évekkel később van. Jó esetben?
Pont ezzel kapcsolatban, amikor megjelentél ott a Hiltonban. Hilton egy nagyon jó hely volt abban az időben.
Na, hagyom, hihetetlen hely volt, persze.
A te kreativitásod.
Senkit nem érdekel.
Igen, ezt akarom mondani. Én az első fegyemet azért kaptam, mert nem raktam a francia salátát a hidegliba máj alá.
Igen.
Szerintem az ott nem kéne
mert
oda.
Mert oda nem kéne. Igen, én se gondoltam, hogy zselatint kéne öntögetni a nagy tálakba.
Hú, tükörtálakra.
A tükörtálakra öntögetni, ahogy hívják ott.
És rettenet. Az egész a végén rózsaszín vajjal fölspicceljük.
Ja, igen. Szóval, hogy miért kéne a vajnak rózsaszínnek lennie? Meg tudod, hogy igen, ezek bennem is voltak. Meg kinevezte el a finom szőzeléket, hogy ez vajon egy beteges gondolat volt, vagy tehát, hogy a... Na mindegy, szóval, hogy voltak ilyen dolgok. Szerencsére nem akartam ezt megosztani, és jól tettem, mert láttam, hogy akik igen, azok például a salátával, igen, az ilyen dolog. Viszont készítettünk Wellington bélszínből, amit tegyük hozzá, hogy a 80-as évek Magyarországában nagy dolog volt, mert ha volt is bélszín, azt ugye hazavitték, nem a vendégnek adták, ott azért a hátszintől a mindenfélékig játszott, meg a szűz is, ugye a borjú szűz is sem volt az. Szóval, hogy azért sok minden történt, na ott viszont bélszínnel dolgoztunk, nagyon jó alapanyagokból, meg hát hihetetlen vendégkörnek. Úgyhogy azért ez nekem nagyon sokat adott. Az a csapat is, akiktől tanulhattam. Szóval azért az nagyon klassz.
Mikor derült ki, vagy mikor vetted észre azt, hogy neked ez talán egy picit több, mint az, hogy megtanuld a kés használatát, az alapanyagok ismeretét, te ismeretén túl voltál. Tehát, hogy mikor derült ki számodra, hogy ez egy ugye jó, azt kérdés. Írod, hogy filozófiád igen. van, meg minden, szóval igen. amikor észrevetted, hogy a szabadidődben is gondolom, ezen gondolkodsz.
Hát vagy... nem volt szabadidő, mondjuk az első 11-12 évben, hogy kezdjük a végén. Én ott dolgoztam mondjuk a tengerparton már 89-től.
Az Tel Aviv.
Tel Avivban. Az úgy volt, hogy tulajdonképpen a tengerparton, elkezdtem dolgozni a Hiltonban, és a tengerpart az ugye három lépés volt, néha láttam az ablakból.
Ott is a Hiltonban?
Ez igaz, igen, ott is, ja. Így a Hiltonon keresztül is kerültem ki. Így kerültem ki, eleve Tel Avivba, pont azért, mert akkor ott oda lehetett menni. Én mentem, mondtam, tengerpart, meleg, meg egyébként.
Jó lesz.
Igen, jó lesz. Jó is volt, de a tengerpart, egy évig nem voltam a tengerparton. Tehát, hogy én ott általában reggel 6-kor, legkésőbb 7-kor kezdtem, és este 10 és hajnali 2 körül indultam el haza, tehát hogy pedig a napsütéses órák száma azért az ott erős, de mondjuk nekem nem sikerült látni.
A szállodai
heti 6 és félszer, igen.
A szállodai konyha egy nagy konyha általában mindig, mint mondjuk egy kisebb csapatos bisztró étteremé. Hogy fogadtak be? Mondjuk mindig volt csere általában ilyenkor, tehát ott egyszerűbb volt, mint bekerülni egy kis csapatba.
Igen, mert érdekes, amit mondasz, mert ugye sokszor egy ötfős csapatban sokkal nehezebb beilleszkedni, mint itt, ahol voltak, mondjuk a Hiltonban, akkor voltunk 95-100-an átlagban legalább. Tehát valójában ott is belekerülsz egy kicsi csapatba, utána egy nagyobbba, de viszonylag hamar lehet, tehát ők is hamar látják, azért 100 emberből, én is láttam, hogy kb. Ha van 100 ember alattam, abból tulajdonképpen 20, aki valójában használható, de aki igazából még a jövő is benne van, az mondjuk 5. Uh-huh. És mondjuk így a 20, tehát a maradék 80, az meg úgy el van.
És viszont kell a tölt, már
viszont kell, arra. Mert kell a fizikai munka. Emelni kell, odavinni, uh-huh. keverni, kitölteni. Tehát, hogy tányérokat rakni 1000-2000 főre, tehát rengeteg, tehát effektív a nyers munka, erő is kell. De azért a jókat hamar kiemelik, és én például ott dolgoztam, ugye viszonylag sokáig, utána szintén elkerültem mindenfele, de hogy mennyire fontos, hogy dolgozol, hogy én rá 10 évre találkoztam azzal az osztrák séffel, aki akkor egy séfhelyettes, egy ilyen nagyon helyes kis osztrák fiú volt, és szigorú, de valami veszettül, és én nagyon sokat dolgoztam vele, meg mellette. És sose tudtam, kedve, nem kedve, nagy hely volt. De rá 10 évre, amikor teljesen véletlenül összeakadtam vele, ez konkrétan az utcán találkoztam vele, és mondta, hogy mit csinálsz? Hát mondom, pont konkrétan ma reggel kezdek el munkát keresni, mondta, tök jó, ő lett az interkontinentális séfje, föl vagyok véve. 10 év után.
Aha.
Tehát ő emlékezett arra, és oda mentem, és helyettese lettem, és sok évig, amíg nem jöttem vissza Magyarországra, vele dolgoztam. És mai napig is nagyon jó kapcsolatban vagyok, hát ez volt most már 20 éve. Uh-huh. És most már a nyugdíjba megy.
Az melyik országban volt?
És ez Tel Aviv Intercontinental. Uh-huh. És egy hihetetlen, tehát egy olyan rég, és én megfogadtam egyébként akkor, még visszatérve, amit kezdtél mondani, mert ez fontos, hogy a szállodai világ, hogy ez egy milyen más. Én utána elmentem Gomio, meg Michelin csillagos helyekbe, Lyon, meg Amsterdam, mindenfele jártam, és mondtam, hogy én soha nem megyek vissza megint ebbe a darálóba, a szállodai lét, ez a, azt se tudom, milyen nap van, milyen évszak van, semmit nem tudunk, nem látunk.